Csak összenézünk, annyit mondok, P87. Én megértően rábólintok, P88. A helyzet nagyon mord, és megtelt már a bolt. Már nem segít, de felsóhajtunk, P98. Már térdig jártunk a felnőtt korban, P78. De felnőttek csak később lettünk, P88. A jelenhez a hozzászó. A vége az, hogy 78. Úgy tanultuk, itt a kezdet, 78. A forint a tőzsdén esni kezdett, a Dezső 98. Mi hittük nekünk 8, az árfolyamról szól. A zsebemben a forint sóhagy, minimum 208. És Európára rátaláltunk, 78. Az oldalvizén csónakáztunk, 88. Hát tudod, hogy a szélbe hamut szólsz, mert 78 meg 20 az 98. Itt a Szabad Európa Rádió, a 25...
Hát itt meg a Klub Rádió, az nem a Szabad Európa Rádió, viszont Jusz László tényleg itt van. Miért hoztad ezt a zenét?
Kezdi Csokrom, jó reggelt kívánok. Válaszolok az első kérdésre. 66 már az éveim száma.
Akkor te nem szégyellek, nem titkolod.
És nincs miért, örülök, hogy ennyi már megvan. Nekem ez már zsebben van, zsákban van. Hát nem tudom, hogy kinek nem lesz, meg kinek lesz. Ez az egyik fel. A másik, ezt azért hoztam, mert egyrészt nagyon szeretem. Másrészt tulajdonképpen, ha most lenne játék a Klub Rádiónak, azt mondanám, hogy két jegy annak, aki kitalálja, hogy kivel énekeltük ezt a duettet.
És hova szólna a jegyet?
Hát azért mondom, ha lenne játék.
Ja, hát igen, de mondjuk de ötlet, hogy mit néznénk, mit hallgatnánk.
De inkább elárulom akkor, hogy Knézi Jenővel énekeltük ezt a duettet. 87-88 tájékán még így ment a politikában a kampány. Ez egy fantasztikus műsor volt, amit a feleségem rakott össze. Antal Imre, Kudlik Juli, Berkes Zsuzsa, Vágó, Murányi László, Kopecki Lajos, Vitáró, ez sorolhatnám, mindenki benne volt, és ennek ez egy részlete.
És te tudsz énekelni? Ez nekem meglepetés.
Nézd, engem sokszor letiltottak, az egyik letiltás alkalmával egy nagy lemezt is csináltunk, ami több mint 50 ezer példányban ment el.
Na, gratulálok, ezt nem tudtam. Ahogy ezt a névsort mondtad, vajon ez most 2018-ban újból egy színpadra terelhető lenne ez a kis társaság?
Nem tudom, és nem is nagyon szeretnék ezzel a részével a dolognak foglalkozni, mert megértette velem a feleségem, hogy nem fogok politizálni, bár ez egy teljesen fölösleges ígéret volt, mert itt akárhova nézek, minden politika, meg akármikor megszólok én pláne, az meg főképp politika.
Hát én néztem az internetes oldaladat, a Facebook oldaladat, igen sok időt töltesz azzal, hogy minden félmondatot, vagy minden szót figyelj, szinte bárkinek a szájából hangzik el, és akkor véleményezd az igazságot, az általad vélt igazságot persze megírd. Tehát egy elég izgalmi állapotban élheted az életedet,
egyáltalán nem? Az általam vélt igazság az igazság, maradjunk ennyiben.
Ajaj, ezért ezzel vitatkoznék.
Másrészt viszont, aki az életét a politikában élte le, és máshogy csinált, mint a véleményeket ütköztette, az nem tud ettől elszakadni, és ez nálam nem idegeskedés, meg nem felhergelem magam rajta, hanem egész egyszerűen ki kell írnom magamból ezeket a dolgokat.
És szép dolog például egy politikusra azt írni, hogy politikus prosti, vagy mit írta? Nem akarom nevén nevezni, mert...
Figyelj, ez még ráadásul nem is tőlem származik. Egyébként bőven belefér. Ez egy hölgyre vonatkozott, aki körbeült már néhány pártot, és ha emlékezetem nem csak Hofi Géza klasszikusa volt az, hogy itt is ültem már egy picit, ebbe is ülök még egy picit, meg aztán abba is fogok ülni egy kicsit. Igen, bőven belefér.
Belefér,
mint ahogy azt is el lehet mondani, hogyha valaki skizofrén, hogy fogalmazok finoman, akkor meg aztán, hogyha önmagáról is elmondta, akkor meg aztán bőven.
Ha most te ide-oda ülhetnél, akkor hova ülnél?
Nem tudom értelmezni a kérdést. Én soha nem ültem át, én mindig egy voltam. Én maradtam mindig ott, és soha nem voltam párttag, nem voltam tagja egyetlen római számos szolgálatnak sem. 85-ben kiléptem, még a szakszervezetből is.
Kisztak? Miért nem voltál? Úttörő biztos
voltam,
volt.
Voltam kisztak? Voltam kisztak, persze, hogy voltam kisztak. mert az hozzátartozott a dologhoz, de pártnak már nem voltam, annak ellenére, hogy az akkori rendszer első számú kommunikációs eszközén, és azon belül is a legfontosabb nála, tévéiradónál dolgoztam. De senki nem kérte rajtam számon, hogy miért nem.
És nem kellett soha, amikor külföldi útjaidra mentél, jelentéseket írni, nem próbáltak megkörnyékezni, hogy kicsit részletesebbek legyenek ezek a jelentések, ha írnod kellett?
Egyáltalán nem. Egyáltalán valószínűleg az az oka, hogy mindenki tudta, hogy én nem tudok titkot tartani. Tehát amit én megtudok, azt kibeszélem, hát hiszen ez volt a szakmám, ez volt az életem.
A te szüleid sem voltak pártagok? Tehát ők sem voltak ilyen...
Apám pártag volt.
És kommunista is volt?
Ezt nehéz megállapítani, és nem is tudnék róla mit mondani. Egy végtelen becsületes, baloldali gondolkodású ember volt. De például... aktív résztvevője a 68-as gazdasági reformnak.
És mondjuk otthon egy családi ebédnél ti hogy politizáltok? Sehogy. Te ifjúkorodban?
Ja,
nem most, hajdan, amikor nem. Tehát a Kádár rendszer, meg
nem
az összes
téma, de hogyha őszinte akarsz lenni magaddal, akkor a politika akkoriban nem nagyon volt téma.
Hát illetve volt az, hogy ilyet csak itthon beszélhetünk, igen. Kisfiam, ezt azért az iskolában nem mond el, hogy otthon.
Nekem ilyen nem hangzott el soha, valószínűleg azért, mert nálunk nem voltak olyan mondatok. De egyébként a Szabad Európa nálunk is ment, az Amerika hangját én is hallgattam. Egyet vegyünk tudomásul, akik most teleszájjal kommunistáznak, hogy ez egy nagyon félrevezető történet. Annak a kornak is megvolt a maga szakaszolása. Mondok egy példát. Egész más volt 56 előtt, más volt 56-ban, 56-ot követő első 4-5 évben, és egészen más volt utána a 60-as évek végét.
Jó, a 60-as években te még szinte gyerek voltál.
70-ben érettségiztünk. De ha már 56. Ezt is fel lehetett fogni sokféleképpen. Nekem a Királyhegyi Pali féle felfogás a legszimpatikusabb, aki úgy fogalmazta meg 56-ot, hogy kitört a felkelés, majd bejöttek az oroszok, és helyrelőtték a barátságot.
Ez szép.
De azt is elintézte nagyon rövid módon, hogy megint ne vigyék el kitelepítésre, hogy írt krokikat, és bevitte az Obersovszki féle labba a New York palotába, sajtóházba. Obersovszki nagyon megörült, neki átvette, és a Palika azt kérdezte, és mondta, hogy oké, ez holnap már meg is jelenik. És a Palika azt kérdezte, hogy és a Gázsi? Gázsi? Hát a forradalomban nincs Gázsi. Nincs, akkor visszavett a papírt, eltépte, és azt mondta, akkor ez nem az én forradalmam.
Ez szép. Azt akartam kérdezni, hogy a te kritikai hangvételed, meg az egész életed, az mondjuk arra azért hatalmazott téged föl, mert te úgy gondolod, hogy te végig tisztességgel, becsülettel élted az életed, és rajtad nem lehet fogást találni?
Megpróbáltak. Amennyit akarsz, annyit próbáltak. Ugye az igazi nagy ütközés az 98-ban volt, amikor az Orbán kormány először hatalomra került, és egy évig hallgattuk Orbánnak azt a dumáját, hogy a Hon kormány idején titkosszolgálati eszközökkel figyeltették őket. Akkor én ugye a kriminális csináltam, nagyon közeli kapcsolatban voltam a rendőrséggel, és megjelentettem egy heti lapot is ugyanezzel a címmel. Egy évig ment ez a duma, parlamenti vizsgálóbizottság és minden egyéb, és egy év után elmondtam a történetet, és megszereztem azokat a dokumentumokat, amikre hivatkozott Orbán. És ezeket fakszimile, tehát minden változtatás nélkül bekopírozva nyilvánosságra hoztam a heti lapban. És csak annyit írtam, hogy én nem akarom eldönteni, hogy volt-e megfigyelés, vagy nem volt, itt vannak a papírok, mindenki döntse el maga. És másnap megjött a letartóztatás, és a házkutatás, és a gépek elvétele,
ott
és minden. A lakáson, a tévészerkesztőségben, és a heti lapnál. Tehát egyszerre a három helyen. Pikáns volt a történet, mert sok minden szempontból. Először is azért, mert egy olyan alakulattól érkeztek a rendőrök papíron, akikkel én napi kapcsolatban voltam. Ez a Tonhauser féle alakulat volt, 71 néhány ember, mindenkit ismertem személyesen. Na most, akik az ő igazolványaikkal érkeztek, azok nem ettől az alakulattól voltak.
Elkérted az igazolványokat, hogy
hát természetes,
mutassák be?
De hát nem is kellett, hát arcról ismertük egymást és névről. Ez volt az egyik. A másik az volt, hogy ez volt az első ilyen megmozdulása ennek a rezsimnek. És amikor engem kivittek a házunkból, ott volt jó néhány fotós, újságíró, tévékamera, és én akkor azt találtam mondani, hogy ez nem rólam szól, hanem ez a demokráciáról szól, a sajtószabadságról, ez mindannyiunkról szól. És majdnem kiröhögtek. Minden esetre az akkori média elég furcsán viselkedett.
Én azt hiszem, hogy téged soha nem tudott senki hova tenni. Tehát egy szókimondó, nagyon kritikus újságíró, riporter voltál, műsorvezető voltál, és mindig ott volt egy kérdőjel, hogy vajon hova tartozik a Just, kapcsolata van a maffiával, az oroszokkal, a nem tudom én. Tehát, hogy mindig volt egy kis turpisság benne, ami soha nem derült erre fénybe.
Ezt nevezheted így, de ez nem erről szól. Akkor tessék, válaszuk ketté a dolgokat. Rendőrség, maffia. Igen, ez volt az egyik első vád, ha úgy tetszik. De én akkor erre lenyilatkoztam, ez megtalálható, vissza lehet keresni, hogy van, hogy reggel Pintér Sándorral találkozom, aki akkor ugye országos főkapitány volt. Este meg a Szemjó Mogérjevicssel, de ahhoz, hogy én egy olyan műsort tudjak csinálni, és ez tíz évig ment a kriminális, hogy egy olyan műsort tudjak csinálni, amelyik ott van a toppon, nem hibázik, nekünk nem volt sajtóperünk a kriminálisban a 10 év alatt, ahhoz nekem minden oldallal beszélő viszonyba kell lennem.
Igazad van ebben 100%-ig.
Hogy aztán ebbe ki mit magyaráz bele, az egy következő történet.
Vetted mindig a bátorságot, és itt a Freyjel volt mindig, talán még a Friderikusszal is volt ilyen nagy összecsapásod, illetve te csaptál össze ez a bérgyilkos orosz palival, hogy...
A Freyjel volt, a Friderikusszal soha nem volt semmiféle összecsapásom,
ott csak sőt... kritizáltad, nem, hogy a Freyt meghívta a műsorába?
Nem, az semmi nem volt.
Semmi nem volt.
A Freyjel volt, hát ma már elmondhatom, de hát... Volt egy megállapodásunk, hogy aki nyilatkozik a másikról, ez a harmadik megszólalása után volt, hogy aki nyilatkozik a másikról, az fizet 1 milliót.
Erre emlékszem, igen.
Igen, volt egy ilyen megállapodás. Hadd lépjem át most ezt, most nincs erre 1 millió.
Jó,
az tény, hogy egyet hadd mondjak, hogy aki elhiszi azt, hogy van egy bérgyilkos, aki 600 dollárért odaáll a képernyőre, és elmondja, hogy én vagyok, az én vagyok, és közben egyébként 1 millió dollárért bérgyilkol, és aki ezt a történetet elhiszi a képernyő előtt ülve, az egyéb meséket
is elhisz. Nem hittem el, igen, tehát ez gyanús volt, ez az egész történet. Miért voltak ha nem is minden, de a folyamatos kitiltásaid, meg letiltásaid a televízióban?
Azért, amit az előbb mondtál. Pontosan azért, amit az előbb mondtál. Nézd, egész mások, ezt is ketté kell választani, egész mások voltak a rendszerváltás előtti fegyelmezések, és egész mások ezek a mostaniak. A rendszerváltás előtt 7 ilyen rövidebb, hosszabb idejű letiltásom volt, mind kritikai riportok miatt. De ezek a riportok olyanok voltak, hogy egyfelől jött a bünti érte, másfelől megjött a Miskolci díj érte. Ez a Miskolci külön díjat, azt kaptuk például az EOCIM programért. Az EOCIM program, ezt csak azért mondom el, mert most van egy hasonló történet megint. Az EOCIM programnak az egyik atya volt, ez egy színbányászati különleges találmány, eljárás, úgynevezett tamponálásos bányászat, mindegy hosszú. Ennek az egyik társ kidolgozója az akkori ipari miniszter, a Kapai László volt. Részesült a bevételből, így módon, mint feltaláló. És azért mondom, hogy hasonlít a dolog, mert ugye most a Rogánnak is van egy hasonló története. Akkor mi ezt megcsináltuk egy kétrészes nagy riportfilmben, amire az akkori tévéelnök azt mondta, hogy amíg ő ebbe a székbe ül, addig ez nem fogadásba kerülni. Ez egy komoly nagy veszekedés volt többek jelenlétében. Én meg azt mondtam, hogy amíg én még újságíró vagyok, mindent el fog követni, hogy adásba kerüljön.
Ki győzött?
Én természetesen. Kovali Karcsi ötlete volt. Felhívtam. Ja, azt mondta, hogy volt nekünk egy pártitkárunk a televízióban valamikor az ősidőben.
Nem a Hanák volt, vagy?
Nem. Aki
korábbról?
Korábbról, az ősidőkből. Aki most lett a miniszterelnök, mondja ő. Ez a Grósz Károly volt. És az egy becsületes ember, mondta a Karcsi. menj be hozzá. Egy nappal előtte lett kinevezve. Én fölhívtam, totál ismeretlenül, és mondom, hogy miről van szó. Azt mondta, küldje be a kazettát, vagy hozza be a kazettát. Bevittem a kazettát, ültem ott egy órát, végighallgattam egy történelmi leckét fiúknak, semmi nem esett szó a moziról. Eltelt pár nap, egyszer csak telefon a tévében, Grósz titkárság, kapcsolják. És azt mondta, itt van előttem a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság gyors jelentése, ugyanazt mondja, amit maga, úgyhogy nem látom akadályát, hogy adásba kerüljön. Mondom, hát hogyha megtenné, hogy ezt megmondja a Berezki elvtársnak is, aki ugye a tévé elnöke, az már nem az én feladatom, mondta. Na, innentől kezdve kitört a balhé, mert én természetesen mentem és elmondtam. Műsorváltozás, adásba került főidőbe. Horváth Ádám volt a Miskolci TV Fesztivál egyik főnöke, és azt mondja nekem, hogy nevezd be a filmet. Soha nem neveztem semmit Miskolcra. Nem szeretek ilyen versenyekben részt venni. Nevezd be. Beneveztük. Eredményhirdetés napjára lehívtak minket. Ugye korábban az elnök úr azt mondta, hogy amíg én ülök ebben a székben, ez nem megy adásba. Elkezdték osztogatni a díjakat, ránk nem kerül sor. Már minden díj ki van osztva, még mindig nem hívnak minket. Minek jöttünk ide. Majd egyszer csak azt mondja a Kudlik Júri, aki vezette a ceremóniát, hogy a Magyar Televízió elnökének külön díjjal.
Szép. Gerinces volt az elnök úr. Vagy csak felülbírált. Horváth Ádámról csináltál egy portréfilmet, nem?
Szerelmes, nem, de magánbeszélgetésben.
Magánbeszélgetésben volt, igen, emlékszem.
Az Ádám az egy nagyon elegáns, szellemes, cinikus pali volt világéletében.
Mit csinálsz most?
Most?
Nem pont itt, hanem úgy általában, ugye nincs televíziós műsorod, de bár már nagyon keveset
nézek. Ez hozzátartozik, hogy nekem semmi nem lehet. Ez a rezsim, ez 11 évet vett el így módon a szakmámból, azt nem mondom, hogy az életemből, mert az életem az élettől függetlenül jól megy, de a szakmámból 11 évet elvett, amit soha nem fog tudni megbocsájtani. Bár ma már ebben részt venni.
Nem biztos, hogy van kedved.
Nem biztos, hogy jó. Tavaly nyáron volt két megkeresés. Ezt is elmondom, de olyan volt, hogy azt mondták, hogy ilyen beszélgető stúdió műsor, mondom, eszem ágában nincs, minden csatornán van három belőle, ugyanaz az 50 ember haknizza körbe az egészet, ebbe beszállni, ez butaság. De mondom, ha tényleg azt akarják, hogy menjek, akkor én egy műsort hajlandó vagyok ingyen is megcsinálni. És mi lenne az? Mondom, a nyitott száj. Na ez az, ami nem kellett. De nem hiányzik.
Van olyan politikus, akiért tűzbe tennéd a kezed? Akiben teljesen biztos vagy, hogy mondjuk ezek ilyen nagy szavak, hogy ennek az országnak a jelenét, a jövőjét gondolják át, tisztességes, nem a saját meggazdagodására törekszik.
Hát nagyon nehéz. Ez látható tényleg egy nehéz kérdés. Mondok valamit, és akkor megpróbálom kikerülni a kérdést. 89-ben egyszer megkaptam a Nap TV-ben a reggeli kínpadra a Csengei Dénest. Ha emlékszel.
Hogy nem emlékeznek, persze.
Akivel előtte már egyszer volt egy ütközetünk, és ezt felidézve ő azt mondta, azzal kezdte ő a beszélgetést, hogy vegye tudomásul, hogy én vagyok az MDF Acél Györgye. Ezzel egy picit már bevágott. És azt találtam válaszolni neki, hogy ne haragudjon, de az Acél egy hétvégén több könyvet olvasott el információim szerint, mint ön eddigi egész életében. Na, ez megalapozta a továbbiakat. Eljutottunk a végén odáig, hogy már csak hallgattam, és azt mondta neki, tudja mit? Igaza van. Mindenről, ami ma van, Kádár János tehet. Csak nem azért, amiért maga gondolja, hanem azért, mert az utóbbi 8-10-15 évben már nem működtette a kontraszelekciót. Ettől tehetséges technokrata fiatalok kerültek végig a politikába, jöttek maguk, ezt mind kirúgták, maguknak megmaradt a harmadik, negyedik vonal, így lett ez az osztályvezető helyettesek uralma, és ezért lesz ez az ország a következő 2-3 generációban lakhatatlan. Majd felálltam, és köszönés nélkül kijöttem a saját stúdiómból, remek volt. Székely Feri a főnök ordítva jött szembe a folyosón, hogy gratulálok, ilyet még nem láttam, csak azt nem tudom, hogy csak a saját nyakadat törted, vagy a miénket is. Ma azt mondom, és ezzel válaszolok a kérdésre, hogy Ez jellemző mind a két oldalra, hogy tehát onnantól kezdve nem volt építkezés se a jobb, se a bal oldalon. Hiába mondom én X-re vagy Y-ra, hogy az egy becsületes ember, de ha nincs meg az előképzettsége, mert a politika akár tetszik, akár nem, ugyanolyan tanulható, sőt tanulandó műfaj, mint bármi más. Sőt, veszélyesebb is, mert itt nem egy ember sorsáról dönt adott pillanatban az ember, mint egy orvos például, hanem egy egész országéről.
Soha nem volt olyan megkeresésed, hogy vállalj bármiféle szerepet a politikában?
Alkalmatlan lennék rá, pont azért, amiről eddig beszéltünk.
Igen, tehát
elég akkor sarkosan fogalmazom meg a dolgaimat, és ezért alkalmatlan.
Tehát ezek szerint 11 éve jobb baloldali, mondjuk baloldali vagy liberális média nem igazán létezik már, csak igen kevés. Tehát, hogy mindenhonnan talán pont ezért kiírtad magad.
Abszolút.
De akkor mit csinálsz? Mert azt még nem mondtad el, csak az, hogy 11 éve nem vagy jelen.
Soha nem vettem fel hitelt, nem vettem részt privatizációban, semmilyenbe. Viszont a kárpótlásba vettünk földet, és gazdálkodunk teljesen.
Te magad a két kis kezeddel?
Én magam a két kis
mihez kezemmel. Mihez értesz, Jussz László?
Nem értek hozzá, csak beletanultam valamennyire. Vannak, akik ott értenek is hozzá, de például hétvégén csak én etetem a marhákat.
És mert az ország több táján földbirtokos lettél?
Nem, egyetlen egy helyen, azért annyira nem megy jól. Bocs, nem Mészáros vagyok, Jussz.
Ja, bocs. Ha már Mészáros, akkor láttad a... Jó, bocsánat, hogy nevesítem a Kojot című filmet. Megnéztem?
Természetesen.
Nagy,
zseniális.
Zseniális volt,
és én szerintem, aki ezt visszavonta, az elkövette azt a csacsiságot, ha csak nem direkt csinálta, mert kampányfogásnak jó, illetve reklámfogásnak, hogy visszavonta, mert ezzel valóban megteremtette a közönségét.
Hát ennyien nem nézték volna meg a moziban az egész biztos.
Én is csak azért néztem meg, mert visszahívták.
Én is csak azért, is ingyenesen volt a YouTube-on, csak azt nem értettem, hogy a kálomista nem tudta, hogy mihez adta a nevét meg a pénzét.
Nem tudom.
Nem tudod?
Nem tudom.
Na Isten értessen sokáig, én nagyon örülök. Remélem nem bántad meg, hogy eljöttél, mert volt egy pillanatnyi kérdőjel benned, hogy...
Igen, mert nagyon régen nem szólaltam meg. És soha nem tudom, hogy minek mi a következménye, mert ez az ország teljesen meghűl.
De hát te vállalsz mindent, nem hiszem, hogy téged bosszant vagy bánt, ha most a hátadba bármiért egy mondatodért kést vágnának, tehát edzett vagy te már.
Ez nem bánt, ez nem zavar, csak az, hogyha utána félre magyarázzák, és mást magyaráznak bele.
Tudsz főzni?
Igen.
Akkor egy Egytál ételek című könyvvel. Azt hittem, hogy Kővári Katinak küldöm, de ha te is tudod hasznosítani,
átadom
forgatni,
neki, jó, de,
akkor
de tudok.
Még egy mondatot, ne menjünk el szó nélkül, mert a héten Vajek Jutka 80. születésnapján találkoztunk, innen is Isten éltesse őt sokáig. Őt is szeretném egy kis beszélgetésre majd beinvitálni. De ott összejött egy fénykorában lévő magyar televíziós csapat, és volt egy pillanat, pedig tehát nem vagy, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem vagy egy túlságosan elérzékenyülő, de mintha, igen, mint hogyha ott könyvbe lábadt volna a szemed, azt figyeltem egy kicsikét.
Persze. Hát az egy fantasztikus időszak volt, az a tévéhíradót, mindent meg lehetett csinálni. Mindent. Aki azt mondja, hogy nem, az azt kell mondjam, hogy hazudik.
És tényleg elérzékenyülsz dolgokon?
Ajaj!
Akkor csak ez a kis burok, ez a hardware tűnik.
Én ugyanúgy tudok dühöngeni is, tehát az érzelmi skála minden pontján ott tudok lenni. Hát például tegnap este belenéztem az összefoglalójába ennek a focinak, hát tudod, hallod. A véganti emlékeim szerint 1974-ben írta meg a Miért beteg a magyar foci című dolgot, ami azóta is 1000%-ig igaz. Senki nem veszi tudomásul azt az egy mondatot, ami a könyvben ott van, hogy addig volt keresnivalónk a nemzetközi foci arénában, amíg ez nem volt üzlet. Onnantól kezdve, hogy üzlet lett, semmi keresnivalónk. Ami meg ma folyik, az egy korrupt a magyar foci múltjának hazugságán élősködő politika.
Csányi Sándor, egykor neked jó ismerős, a tegező viszonyban voltatok, és ott van a foci. Élén.
Azt tőle kell megkérdezni, hogy miért.
Te nem mondtál neki semmit, hogy kedves Sándor?
Nem.
Nem?
Nem.
A régi barátság, ismeretség nem hatalmaz föl, hogy néha elmond a véleményed?
Hát nem nagyon beszélgettünk az utóbbi években.
Nagyon szépen köszönöm Jussz Lászlónak, és Isten éltesse sokáig.
Köszönöm.